A látásom az, amit szubjektív, ezt te átgondolhatod és meg is ítélheted, a dicsőség az Úrnak szabad kapcsolatban vagyunk. Istennek nem az a terve önmagában, hogy csak csodákat tegyen, és nem csak az Istennek a terve, hogy egy csodaváró népet hozol létre, hanem egy olyan népet, amely profitál a csodákból, és a csodák elmúlása után létrejön egy intim, szövetséges kapcsolat Isten és az ő népe között. És most sarkosítom, Istennek az a meggyőződésem, hogy az a látása van felülünk és a következő generációkból, itt az utolsó idők végén, hogy nem csak, hogy nyitottak a természet fölötti felé, hanem engedik, hogy a természet fölötti szellemi javakat közvetítsen. Az Izrael népe 40 éven keresztül anyagi és egészségügyi területen, tehát fizikai területben állandó profitálásba volt benne a dicsőségből. És Istennek a népe 40 éven keresztül egészséges volt, és miután a szabadulás eljött, az Exodus, rögtön egy anyagi jóléttel kezdték el a szellemi életüket a nyomorból, a szellemi fizikai nyomorból. Ez is prófétai, sőt Korintusban Pál azt mondja, hogy minden olyan dolog, ami megtörtént Izraellel, az az utolsó időkről szól, és az utolsó idők embereinek szól, egyfajta típusként, mintaként, hogy megértsük, hogy Isten hogyan akar majd újra ezekben a napokban működni, és nem csak, hogy megértsük, hanem, hogy engedjük azt, hogy maradandó legyen a dicsőségnek a türete, a dicsőségnek a manifestumai, amelyek a kereszt áldásai. Derek Prince-nek egy rövid mondatával, vagy két mondatával kezdeném. Ha valaki nem tudja átvenni a kereszten történt isteni cserét, az nem azért van, mert annyira nehéz, hanem annyira könnyű. És az üdvösség átvételének tervében nincs egyetlen bonyolult elem sem. Ezt Derek Prince mondta. Azért hozom ezt, kezdetnek ezt a idézetet, mert az Eklézsia valahol a golgotai kereszt és pünkös között téblából. Nagyon sokan betöltekeztünk Szent Szellemmel már, bár ezen a területen is az Eklézsiában nagyon nagy, hogy is mondjam, visszamaradottság, kontroll van, de egy limit alatt vagyunk. Például, nem tudom, a ti gyülekezetetekben hányan szoktak rendszeresen úgymond szellemi révületbe esni és profitálni a tudománybeszédével szolgálni egymás felé. Hányan szokta megmagyarázni a nyelveken szólást. A mi gyülekezetünkben körülbelül 0,001%. És azt hiszem, hogy az egész országban, az egész világon nagyon kicsi az a réteg, talán nagyítóval sem nagyon lehet találni, ahol a karizmák és az ember szelleme egy olyan intim, egy olyan szoros közösségben van, hogy a szellemből szellembe lehet mozogni egy-egy Isten tisztelet alatt, és a Szent Szellem egy olyan jelenléte van az összejöveteleken, a hívők életében, amiben benne van az isteni hang, az isteni szólás, az isteni prófitai kenet, ezek hiányoznak jelenleg, és Isten egy új korszakában vissza fognak ezek jönni. Vissza fog jönni újra az a szellem, ami ott volt az ősegyházban is, és hiszem, hogy ahogyan elkezdődött az a szellemi bummal, szellemi reformmal, az Eklézsia létrejövetele, a Kahál, ahogyan létrejött újra, a pünköskor Apcsa 2 lapjain, az Apcsa lapjain, ugyanaz, sőt, én ne arra vagyok, de én nekem van egy látásom, hogy ez ragaszkodom, hogy nagyobb túr lesz az utolsó időkben, és hiszem, hogy az, ami az ősegyházban elkezdődött, arra rá lehet építkezni, és hiszem azt, hogy az utolsó napokban a hívők nem csak, hogy megértik ezt, vagy elhiszik ezt, hanem olyan átélések lesznek, ami fölülmúlja majd az Apcsel dolgait, ugyanis nagyon sok ígéret még nem teljesedett be, és Kenneth Hagin azt profétálta, hogy az utolsó időkben, és ebben a proféciában nekem van bizonyságom, hogy az utolsó időben a hívők átváltoznak teljesen istenivé. És ebben is hiszek, hogy Istennek a szelleme nem csak, hogy itt majd, nem csak, hogy majd a mennyben fog teljesen átváltoztatni bennünket Krisztusivá, a megdicsőült testre, hanem hiszem, hogy már itt a Földön elkezdődik egy teljes átformálódás, és én abban az ige összefüggésében, abban a meggyőződésben vagyok, hogy ez olyan krisztusi jellemet takar, ami még nem volt a Földön. Olyan krisztusi emberek lesznek. Ellen Vincent ezt úgy fogalmaz egyébként, hogy krisztusok lesznek a Földön. Én ebben teljesen egyetértek, hiszem, hogy Istennek nem az a terve, hogy ilyen állapotban legyek, amilyenben vagyok, hanem az Istennek az akarata, hogy egyre krisztusiabbá váljak el, és azt mondja a Pál, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre, és elváltozunk az arcunk is krisztusivá. Ezt egy az egyben a görögben is néztem az új, mi ez a program, az új program. Davárba is néztem, mindenben néztem a kedvenc programjaimban, mindenhol a dicsőségnél dicsőség szó van, és dicsőségről dicsőségre változik el az egyház. Ott nem az a szó van, hogy lehetséges, vagy talán meg fog történni. És ez a te generációd, az én generációm életében van meg. Amen. Halleluja. Zsoltárok 109-nél nyissuk ki a Bibliát. 17-es verszak. Mivel hogy szerette az átkot, azért érte előtt, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozik az elő tőle. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. Legyen neki palástul, amelybe beleburkolódzik, és övül, amelyel mindenkor övezze magát. Itt az áldásnak egy nagyon érdekes aspektusát látjuk. Arra szeretném a figyelmedet rögzíteni, hogy azt mondja az ige, hogy a 17-es verszak B részénél, és mivel nem volt kedve az áldáshoz. Nem csak, hogy egy általános magyar szó van itt, ami egy ilyen lefitymáló kedvtelenség, ez a szó, hogy kedv, használják a testvér-testvér közötti szeretet kapcsolatra, használják a gyönyörűségre, gyönyörködésre, használják az akaratra, és az élvezetre. És most direkt így fogom fordítani. Mivel nem akart gyönyörködni az áldásban, azért távozik az el őtőle. Ezzel kezdünk, ezzel az igével. Miért fontos az áldás? Azért fontos az áldás, mert ahol nincs jelen az áldás, ott átok van jelen. Azt mondja, egyébként Dávid szavait is megnéztem, hogy mikor használja ezt a kedvelés szót. Képzeljétek el, például a Zsoltárok 119.35-ben, majd otthon házi feladatképpen, ha nem hiszed, utána járhatsz, a parancsolatokra használja az Isten törvényére, hogy gyönyörködik Isten törvényében Dávid. És ugyanez a gyönyörűséget átteszi az áldásokra. Hogy ugyanúgy, ahogyan Isten igében gyönyörködik, ugyanúgy gyönyörködik az áldásokban. Ami engem ezen a területen így tovább vitt, az pedig az, hogy el kell gondolkoznom azon, hogy hogyan állok hozzá a kereszt áldásaihoz, hogyan állok hozzá Isten jóságához, és mi az a elképzelés, vagy mi az a szellemi megértett valóság, ahogyan gondolkodom az áldásról. Nézzük meg az átoknak a működését. Ez nagyon szemléletes módon le van írva. Úgy öltözte föl az átkot, mint a ruháját. Tehát az első dolog, hogy az áldás is lehet ruhaként, és az átok is lehet ruhaként. Tehát egy szellemi befedezettség az áldás, ugyanúgy egy szellemi potenciál az átok, mint a ruháját. Azért ment beléje. Aztán az átokkal kapcsolatban mutatja az ige, hogy az bele tud menni az ember lényébe. Ahogyan az áldás is bele tud menni az ember lényébe. Következő dolog, mint a víz, úgy ment beléje, és az ő csontjaiba, mint az olaj. És nem csak, hogy a belső szó például itt, hogyha kicsit úgy elemezzük a szavakat, hogy azt mondja itt az ige, hogy beléje, ez nem önmagában csak a húsra vonatkozik, vagy az inakra, vagy a porcra, vagy az izmokra, vagy a kötőszövetekre, hanem ezt használja az ige az ember személyiségének legmélyebb pontjaira is. A héber így gondolkodik, hogy az embernek van belső része, azaz a személyiségének a központja. Mi tudjuk az Új Szövetségben, hogy Jézus ezt letisztázta, hogy a szív az ember személyiségének a központja, abból indul ki az összes életek. Tehát ezzel azt akarom aláhúzni, hogy az átok az eléri az ember teljes lényét, és az egész sorsát degenerálja. Tehát egy destruktív, nagyon romboló erő. Tehát itt láthatod azt, hogy az áldás és az átok az természet fölötti, és nem tudsz áldás és az átok témakörét nem tudod megkerülni a hívő életedben. Isten ígéje mind az Ó, mind az Új Szövetségben tanít az áldásról és az átokról. És az áldás és az átok az mind a természet fölötti világban helyezkedik el. Én úgy fogalmazok, hogy egy láthatatlan fal, vagy egy láthatatlan segítő erő. Amen. A szellem világ az láthatatlan, illetve van, élünk itt a Földön, a természetes életünkben, a látható világban. Elmondom, hogy miből áll a látható világ. Időből áll, és uralja a létet, a látható világ. Az idő uralja a létet, meghatározza, annyira uralja, hogy az ember ebben a földi pályában nem tud 200 évig élni, az idő, mikor eljön egy ember életében, akkor sajnos a porrá lesz a teste. A második korlátolt, mert korlátozott szerepe van a testnek, az érzésszerveknek, és tudjuk jól, Prédikátor könyvében pláne, 36-szor szerepel az, hogy ami a Földön a nap alatt történik. Tehát minden, ami a nap alatt történik, az korlátolt megismerés, olyan empirikus tapasztalat, amiben nincs benne a természet fölötti, és tudd meg azt, hogy nem tudod az életedet átlátni, megérteni, magát a Földet, a világot, csak Istennek a koncepcióján keresztül, hogy Istentől kapunk egy belelátást azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a Földön, mi folyik az életünkben, mi folyik a például az egyházban. A következő dolog, hogy láthatatlanból állt elő, és nem önmagából jött létre a látható. Erről már ma lesz szó, hogy szükség megértenünk azt, hogy mindaz, amit látsz, amögött van egy szellemiség, ami működteti ezt az egészet. Sőt, egy sarkos mondat, az anyag mögött szellem van. Majd visszatérünk erre. A negyedik pedig, hogy változás alá van rendelve a látható világ. És ezt például Rómában Pál úgy mondja, hogy enyészet alatt van, romlandóság alatt van, illetve azt is mondhatnám, hogy az utolsó időkben, Jelenések könyve alapján azt mondja a próféta, hogy minden, ami szent, ami igaz, az igazabb lesz. És minden, ami rothad, ami gonosz, az gonoszabbá válik. Tehát ez a rothadás, ez az elmúlás, ez egyre nagyobb módon fog fölfakadni, ez a betegség. És van aztán a második terület, ami a láthatatlan világ, ez örökkévaló, halhatatlan, időtlen és változhatatlan. Örökkévaló, halhatatlan, időtlen és változtathatatlan. Egyszerűen nem lehet megváltoztatni azt, amit Isten kitervelt. Miért fontos ez? Azért, mert az áldás örökkévaló, az áldásban nincs halál, az áldás nincs hozzákötve az időhöz, akár milyen földi távlatban gondolkozunk, és az áldás nem lehet megváltoztatni. Istentől van, úgymond, az egész koncepciója, Istentől jön létre, Isten az egésznek a mozgató rugója. Az Ószövetségben a profétáknak az egyik elhívása volt az, hogy áttörést hozni, hogyan lehetséges egy adott generációban egy leépült, leamortizálódott, egy szellemileg impotens közegbe. És amikor jött egy proféta, az általában elmondta, hogy mi a probléma, miért nincs áldás azon a területen, Izraelben, és elmondta, mi a feltétele, hogy megforduljon, az átokból áldásba jöjjön a nép, a családok, helyzetek, szituációk, dolgok, és a harmadik dolog pedig, hogy elmondta azt, hogy hogyan lesz maradandó, tehát a szövetségi kereten belül hogyan lehet a feltételeket megtartani, hogy maradandó, hosszú távú legyen az a siker Izrael életében. Izrael minden tagja tudta jól, hogy Isten törvényéhez hozzá van téve a szövetségi feltételeken belül az áldás. Az áldás mindig a szövetségi feltételeken belül adatik. A szövetséget Isten köti, a szövetség feltételeit Isten hozza meg, se nekem, se neked nincs sajnos beleszólásunk, hogy Isten hogyan tervezte meg az univerzumot, és azon belül a szövetségeket hogyan hozza létre. Bár mi kollektíven létrehoznánk egy ilyen kollektív testületet, amin keresztül létrehoznánk, hogy milyen szövetségi feltételek alatt akarunk Istennel működni, de Isten erre sajnos fittyet hányt, hogy hál' Istennek, és ő a zsugát kiosztotta, és azt mondta, ez így lesz. Amen. Halleluja. Halleluja. Jó. Menjünk akkor, talán menjünk az Efézus 1-hez. Mielőtt felolvasom az igét, kb. Egy hónapja kezdem azt tapasztalni a szellememben, szívemben, hogy két átkos örökséggel van harcunk. Az egyik átkos örökség a szocializmus, vagy kommunizmus. A másik gonosz örökség, ami itt a napjainkban nagyon erőteljesen hat, ez az antiszemitizmus. Ha megnézed az országot, állandóan a természetfölötti világon, a politikai közegben megy egy harc a szocialisták és az antiszemiták között. Ma arról lesz szó, hogy hogyan tudod megérteni az áldást, hogyan tudsz kijönni a szocializmusnak a kómájából, ha rajtad van, vagy abban vagy. Az első ízigen már édesapád ebben hitt a szocializmusban. Tehát ennyire közel van ez, édesanyád. Ez hatott rá, ez a kultúra. és azt tudd meg, hogy a szocializmus mögött egy olyan sátáni erő van, ami tagadja a természet feletti világot, a spiritualitást, tagadja azt, hogy az anyagra hatással van a szellem, a szellemi világ, és tagadja azt, hogy lehet prosperálni, vagy inkább magyarosan sikeresnek lenni itt a Földön természetfeletti eszközökön keresztül. Ezt tagadja. Ezt az anyatejen keresztül szívták magukba apukáink, meg anyukáink. És így neveltek föl bennünket. Ez a materializmus. A másik oldal, az antiszemitizmus, szintén egy nagyon erős sátáni erő, ami szintén tagadja az Ábrám áldását, tagadja azt, hogy ez az áldás működik, ezt megsúgom neked, ma lesz többször erről szó, 4000 éves. 4000 év óta a természet fölötti világban van áldás, Ábrahámon keresztül jött létre, az összeszövetség ehhez igazodott, és mindenki, aki megértette a proféták közül, vagy Izrael közül, vagy Isten népe közül az új szövetségben Ábrahám áldását, azok mind megigazultak, üdvözültek, és ma a mennyben vannak. Az életük pedig sikeres volt. A siker alatt nem azt tartom, hogy kastélyban érték le az életüket, és egyik jobb oldalra néztek akkor, Picasso festménye volt, jobb bal oldalra néztek, Leonardo, vagy Munkácsit volt a WC-ben, hanem arra gondolok, hogy megértették a hit szellemi törvényszerűségeit, sőt, tudtak tűrni, a hitet fönn tudták tartani a kitartásban, és aztán pedig örökölték azt a szellemi ígéretet, ami az elhívásukra jött rá. Jó, mielőtt még azt gondolnád, hogy a pénzről fogok ma beszélni. Nem, ma nem a pénzről fogok beszélni, egyébként a pénz az nem áldás. A pénz az áldásnak a manifestuma. Semmi köze nincs, nem a pénzből lesz áldás, úgy van köze, hogy az áldás létrehozhat pénzt. Tehát ezt gyorsan tisztázzuk le. Jó? Minden dolog, ami van az életedben, úgymond szerinted áldás, az igazából nem áldás, hanem az áldásnak a manifestuma. Az áldás hozta létre az életedben. Az, hogy van egy jó házasságod, az igazából abban nincs köze neked, Isten áldás van rajtad, és ezért vagy áldott. Sőt, most mondok még valamit, nem azért születtél újjá, mert annyira újjá akartál születni, hanem Isten rátette ezt az áldást, az újjászületésnek az áldását. És például az újjászületés is már az áldásnak az alfája és omegája, mert megmutatja, hogy a szellemi élet alapja az újjászületés, azaz Isten a szellemeddel akar foglalkozni, hogy a lelked el legyen érve. És az áldás is szellemi, spirituális, és el akarja élni a szelleme életedet, a szellemedet, az intuitív képességedet, hogy felszabaduljál arra, hogy Isten szeret téged, és át tud venni a szeretetének az áldását. Halleluja! Nagyon sokáig nem mertem beszélni erről az áldásszóról. Mert hogy mondván az, hogy bővölködés meg. Tudjátok, hogy tudod. És most elkezdtem ezzel foglalkozni, és eljöttem arra, hogy Istennek a szeretete az az áldás. És nagyobb az áldás, mint a teremtő csoda. Mert az áldás az végig kísér az életünket. Az újjászületés, a megváltás, az örök élet. A boldogság, a bűnémnek, a bocsánatának az ereje, hogy reggelente föl tudok úgy kelni, hogy boldog ember vagyok, mert a bűnéim meg vannak bocsátva. Viszont ha történik egy csoda az életedben, tegyük föl, nem volt pénz. Nem volt pénze. És megadta az Úr a pénzt. Utána egy hónap, egy év után nem annyira fogsz azzal foglalkozni. Mert jön az új lehetőséget, hogy mire tegyen be Isten megint csodát az életedben. És azzal fogsz foglalkozni már. Viszont amikor megkaptad a szellemi áldást, azaz az újjászületést, a kereszt áldásait, az maradandó az életedben. És nagyobb erővel van jelen, mint a teremtő csoda. Ez egy nagyon nagy becsapásám, hogy mi karizmatikusok várjuk a teremtő csodát. Igen ám, de a teremtő csoda nem tudta Izrael spiritualizálni, vagy szellemivé nem tette őket, sem erkölcsös emberekké. Hiába volt az, hogy a cephal rákacsintott Mózesre, meg Benyáminre, meg Sámuelre, vagy nem tudom kik mentek ott át, a többi gyerekkel 2 millióan. Hiába volt az, hogy jobbra fordultak, egy cephal volt, balra fordultak, egy bálna nézett velük szembe, amiközben átmentek a Röstengerbe, ha egyáltalán volt benne bálna. Hanem egyszerűen az a csoda, ami ott volt, az természetessé vált egy idő után. Mert az óember az ott van. És visszatérve az antiszemitizmusra, az antiszemitizmus ereje átkot hoz, és ebben az országban akkor lesz fölemelkedés, ha a hívők ellenállnak az átok munkájának, ellenállnak ennek a szellemi behatásnak, mert az antiszemitizmusnak a célja kiüresíteni az embert Isten áldásából. 3. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Ezt még egyszer felolvasom. Áldott legyen az Isten, és ami Úrunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Nézzük ezt az igét. Isten megáldott bennünket, Ez a görög szerkezetileg, ez egy olyan alakban van, ami folytonosságot jelöl. Tehát állandóan minden generáció életében és minden újjászületett hívőre vonatkoztatva az áldás folytonosan ott akar lenni. Nem arról van szó, hogy valakiket megáldott, hanem mindenkit megáldott, aki újjászületett. És mivel áldott meg bennünket? Minden szellemi áldással. A következő a mennyekben, a Krisztusban. Tehát nem fogod tudni megérteni az életedre a sikert, ha nem látod át azt, hogy a siker mögött egy szellemi behatás van. Ahhoz, hogy sikeres legyél, el kell hinned, hogy előbb volt a szellemi, mint az anyagi. Előbb volt a szellem, mint a világ. A zsidókhoz írt levél 14. fejezet 3. része ezt mondja, hogy hit által értjük meg, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Amen.
Tehát ahhoz, hogy te el tudj igazodni a szellemi életedben, maga a földön, tudnod kell azt, hogy még ahhoz is az isteni beavatkozás, hit és megértés szükséges, hogy meglásd, hogy hogyan működik a természet fölötti világ. Isten hogyan avatkozik be a létbe, és hogyan hozza létre a létbe a nem létezőt. Ez a hit. Beavatkozik valahol valaki életében Isten, hogy előhozzad az ember a száján keresztül a nem létezőből a létezőbe Isten akaratát. Egyébként a létező, ami van itt körülötted, akár ez az egyház, ez a gyülekezet, ez a láthatatlanban már megszületett. És voltak személyek, akik reagáltak erre, elhitték, hogy ez működőképes lehet, és beleálltak ebbe, és ezért van ez a gyülekezet itt, vagy a mi gyülekezetünk. Szükség, hogy mindig legyenek olyan személyek, akik át akarnak látni a szitán, át akarnak látni a láthatatlanba, és mernek intuitívak lenni. Merik fölvállalni azt, hogy ami még nincs meg, az meg lesz majd, amikor Isten beavatkozik, és tűrnek, és szenvednek azért, hogy létrejöjjön a hitüknek a célja. Tehát minden áldás gyökere, így is mondhatnám, szellemi. Nem testi, nem látható, hanem szellemi. És azt mondja utána, hogy mindez pedig még helyet is mutat, hogy hol van, a mennyben van. Halleluja. A mennyben van, és ez utána pedig biztosítja nekünk, hogy el ne tévedjünk a természet fölötti világban, a Krisztusban van benne. És most visszafelé. Ahhoz, hogy valaki áldás alatt legyen, muszáj Krisztusban legyen. És ahhoz, hogy valaki átvegye Krisztusban az áldásokat, muszáj kotorászon a magasságban. De Isten igéje azt mondja, hogy nem tudsz sikeres lenni, ha nem vagy áldott. És van egy jó híre, hogy már áldott vagy. Mert meg vagy áldva. 4. verszak. Utána pedig szépen pár levezeti ezt a fantasztikus lehetőséget. Azt szerint, amit magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt. Mikor? A világ teremtetése előtt. Hogyan jöttél létre? Úgyhogy Isten kigondolt téged a láthatatlanba. Te magad sem az anyukád miatt jött létre, hanem igazából a láthatatlan világban jöttünk létre először. Ez az áldás alapja. Minden gyökere, minden áldásnak gyökere szellemi. És minden, ami létrejött Istenből, Istentől, az már létrejött, mielőtt még láttuk volna. Meg kell értenünk. Meg kell értenünk, mert ha csak a pszichai világban élünk, a kultúrában, a kultúra fog bennünket irányítani. A világ. Vagy a világkorszak. De Jézus kiszabadított bennünket a világkorszak uralmáról, a keresztnek ez az egyik munkája például, hogy meghaltunk a világ számára, hogy a világ ne éljen bennünk, és meg van feszítve bennünk a világ, hogy ne a világ irányítson a látható, hanem a láthatatlan. Ezt nehéz sokszor, Pál is mondja, hogy bár szenvedünk, de nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ez egy szenvedés, hogy állandóan a szellemedet, állandóan készen tartod arra, hogy átláss a természet fölöttibe. Átláss abba, amiből kijössz. Mert a szellemi élet az nem stabil. A szellemi élet azáltal stabil, hogy mindig visszamegyünk az Úrhoz, az Úr jelenlétébe. Mert az, aki elmondja magáról, hogy ő állandóan mióta megtért, mindig stabilan volt az Úrban, az hazudik, ez nem igaz. Maga a lélek nem teszi lehetővé ezt. Mert a szellemi életünk egy állandó változáson megy át, amíg a lélek megszentelődik. És azt mondja, hogy azt szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt. Tehát a szellemi áldás már akkora tiéd volt, mielőtt még tudatod volt, én tudatod. Tehát a szellemi én tudatod is az áldás miatt van, hogy te tudod azt, hogy te ki vagy. És pláne, hogyha milyen jó lenne, ha tudnád, hogy mire vagy elhívva. Mert az áldás erre fog működni. Ezen fog működni. Hogyha megtudod, hogy ki vagy, és mire vagy elhívva, mielőtt még anyukád megszült volna. És aki ezt nem találja meg, a sorsa nem lesz sikeres a Földön. Mert a sorsunkat nem azt teszi sikeressé, hogy milyen munkahelyen vagyunk, és mennyit keresünk. Isten nem azért áld meg téged, mert van munkahelyed. És nem a munkahely áld meg téged. A munkahely igazából csak egy eszköz. Sőt, a Bibliában soha nem látsz olyat, az Új Szövetségben, hogy azért adja a munkahelyet, hogy neked legyen pénzed. Önmagában. Efézus 4. 28. Aki orosz vala, tehát lop. Ez Magyarország érthető. Ismerjük ezt a szót. Többé ne lopjon. Hanem inkább bukálkodjék cselekedjen az ő kezeivel azt, ami jó. Hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Isten igéje azt tanítja, ne azért legyen munkahelyed, hogy neked legyen családod ellátás, és a Suzuki, meg a Bugatti, meg a Opel hitelt ki tudj fizetni, hanem azt mondja Isten igéje, hogy legyen mit adnod a szűkölködőnek. Tudtok erre valamit mondani? Önmagában az, hogy nekünk van munkahelyünk, és megtanított az egyház bennünket arra, hogy imádkozunk munkahelyért, ez sajnos hedonista magatartáshoz vezetett. És a cél az volt, hogy szép öltönyöd legyen, jó munkahelyed legyen, és áldott ember legyél. Ez idegen az Új Szövetség hasábjaitól, ugyanis az embereket megtanította arra, hogy a világban higgyenek, és az anyagban higgyenek. Ez keresztény materializmus. Ez téptanítás. Mert nekünk nem azért jön az áldás, hogy önmagában áldottak legyünk, ilyen ige sincs az Új Szövetségben, hanem azért jön az áldás, hogy másokat meg tudjunk áldani.
Amen.
Ugyanis az Ábrahám áldásának ez az alapja, hogy megáldalak téged, és áldás leszel másoknak. Önmagában az áldás nem csak azért volt Ábrahámon, hogy ő egy gazdag ember legyen, és akkor ezt szoktuk mondani, Ábrahám volt a világ leggazdagabb embere. Nem. Az volt a célja Istennek, hogy az áldás, ami rászáll, ami természet fölötti erő, az továbbadódjon generációra generációra. Újra mondom, 4000 éve működik. 4000 éve a pátriárkák ereje működik, és azért vagy te hitben, mert az Ábrahám hitét örökölted. Ugyanis akkora volt az áldás ereje Ábrahámon, igen, áldás ereje, hogy az áldás, ami Ábrahámon van, mai napig is volt, az övé lett. Ezért mondja az ige, birtokos esetben Ábrahám áldása. És mikor már egy emberen megnyugszik a Szent Szellem jelenléte éveken keresztül, és tud Isten tojni áldást az életére nézve, megengedi, hogy fészket rakjon a Szent Szellem, utána már övé lesz az áldás. És ebből az áldásból tud majd átadni valamit. Az úrvacsora vételekor azt mondja, a háladás pohara, amit megáldunk. És utána mit mond? Nem Krisztussal való közösségünk. Mit mond ez az ige? Hogy van egy személy, egy földi létben élő ember, akinek két füle van és mégsem szatyor, oda megy az asztalhoz, és ráteszi a szemét, ráfüggeszti a szívét arra az úrvacsorai, úgymond eszközre, a borra, és azt mondja, megáldom. És ezáltal lesz lehetőséget találkozni Krisztussal, hogy egy ember áldást mondott az anyagra. Ugyanis a látható és a láthatatlan elvek hatása alatt van az úrvacsora. És amikor azt mondja az ige, hogy megáldja az ember a bor az nem változik át, az ugyanolyan lesz. De amikor iszod hit által a bort, a hitet bekapcsolja az áldást. És az áldás által szellemi javak jönnek be a szellemi életedbe. Amen. És nem történik transzubstancia, tehát nem változik át lényegében a bor, hanem az áldás közvetíti a boron keresztül Isten fiának az jelenlétét, kenetét, gyógyító hatalmát, a kereszt minden munkáját. És azért tud működni az úrvacsora közössége, mert valaki megáldotta azt. Az a személy, aki megáldotta, áldott volt, és az áldás ráhelyezte a tárgyra. És a tárgyon keresztül belejelent az emberbe a Szent Szellem, ahogyan itta a bort. És minél nagyobb hittel itta a bort, annál nagyobb áldás jött az életére. És ezért nem működik sokszor az úrvacsora vétele, ugye az első század után, az ősegyházukban, mert nem hittek abban, hogy Isten természet fölötti lény, és a természet fölöttiségéből, a dicsőségéből, ha megjelenik, megoszt egy darabot, kifakad belőle isteni ellátás, és abból lehet részesül. Mert az életünk ez, részesülés. Maga a koinónia szó nem csak azt jelenti, hogy közösség, hanem részesedés. És amikor az áldás megjelenik egy helyen, részesedsz Istenből. Mert Isten a célja, foka, oka, tartalma az áldásnak. Mert magát ossza meg az áldással. Maga az áldás közvetít és katalizál. Mit jelent ez? Hogy az áldás közvetíti Isten jó akaratát, kegyelmét, munkáját. Önmagában az, hogy azt mondjuk, hogy kegyelem alatt vagyunk, az egy jó dolog. De muszáj, hogy a kegyelemből, azaz Isten öröméből részesedjünk. És ezt a részesedést az áldás hozza el. És amikor például azt mondod, hogy megáldod az úrvacsorát, és tudod, hogy akkor, amikor veszed, akkor Isten nem csak, hogy megbocsátja a bűneidet, hanem azt előtte kell letenni, hanem utána már a kereszt áldásából kell részesülni. Mert az úrvacsora az nem a bűnbocsánatért van, hogy bűnbocsánatot ígyunk. Wait, állj! Nem azért veszünk úrvacsorát, hogy bűnbocsánatot vegyünk, hanem azért vegyünk úrvacsorát, hogy részesüljünk Krisztusból, hogy az élet áradjon ránk. Amen. Definiálnám az áldást, ha már itt tartunk. Az áldás a szövetség ígéreteinek eredménye. Eredmény. Nem cél, eredmény. A szövetségen belül jön létre az áldás. A következő. A kegyelem erejének működése. Akkor fakad föl a kegyelem hatalma egy ember életén, ha a kegyelem közvetít valamit. Tehát, hogyha például nem nincs bűnbocsánat közvetítése a kegyelem által, akkor az csak egy opció. Úgy, mint amikor megvetted a kocsit. Kézből a légkondit, vagy nem kézből a légkondit. És akkor emberre mondják, hát én most kegyelmet veszek. Miért? Hát mert elestem. És aztán egy hét eltelik, megint kegyelmet vettem. Miért meg elestem? De ez nem erről szól. A kegyelem az egy olyan erő Istentől, ami fölruház téged arra, hogy sikeres legyél a szellem életedben. Hogy meg tud feszíteni az indulataidat, és el tud hinni, hogy a kereszten történt csere az a tiéd. Amikor létrejön az áldás egy helyen, egy ember, egy család életében, egyébként olyan nincs, hogy csak egy egyén életén van az áldás. Figyelj! Amikor Ábrahámot elhívta Isten, akkor utána pátriárkát hozott létre belőle, tehát atyaságot. Ez az atyaság 4000 éves. Olyan erős ez az isteni áldás. Az Ábrahám áldása. De Istennek az volt a terve, hogy nem csak Ábrahámot áldja meg, és Ábrahám hitét hozza létre, hanem létrehozta Ábrahám mahvát. És aztán pedig Isten létrehozta a második ábrahámi, úgymond szövetséges hatalmat, vagy szövetségi erőhatalmat, ez pedig az Ábrahám áldása. Még egyszer. Isten létrehozta Ábrahámot, kihívta egy bálimádó helyről, és Isten megáldotta Ábrahámot. Úgy, hogy hitet adott neki, megigazította. Áttört az áldás, az időkereteit áttört az áldás. És Ábrahám, azaz Ábrahám már egy szellemi kapcsolatba került Istennel, ami megelőlegezett kapcsolat volt, meglátta a prioritásait Istennek, hogy el fogja küldeni Krisztust. Elvont? És amikor meglátta ezt, akkor elhitte, és amikor elhitte, akkor pedig megigazult Ábrahám. Tehát már az új szövetségen kívül is meg lehetett igazulni, és újjá lehetett születni. Fú. Miért? Mert ott volt az áldás. Ott volt az áldás. Mi az áldás? Isten természet fölötti ereje arra, hogy ő vele intim viszonyba kerüljön. A következő dolog, meghozta Ábrahámnak a hitet, és a hit után pedig bevitte Ábrahámot a mag szerepébe, hogy mag legyen. Sőt, olyan erős ez az áldás, hogy Ábrahám magva Krisztus. Hú, micsoda? Ábrahám magva Krisztus. A Krisztusban ott van az áldás. És aztán pedig létrehozta az Ábrahám áldását Isten. És a Galácia levében, ha elolvasod a harmadik fejezetben, azt írja az ige, hogy a pogányokra ki van öntve. Ábrahám áldása. Ha nem érted az Ábrahám áldását, nagyon nagy bajba vagy. Nagyon nagy bajba vagyunk, mert csak Ábrahám áldása van, és nincs más rajta kívül. Tudjátok, hogy mit nem értett meg a Istennek a népe a pusztában? Sok minden nem értett. De volt egy nagyon fontos momentum, hogy Mózes beleállt Ábrahám áldásába. És azt mondta Isten neki, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob Istennel szövetségét tovább fogod vinni. De a nép nem értette meg az Ábrahám, Izsák, Jákob Istennek a szövetségét. Mert a szelleme ki volt sütve az áldás vételére. Pontosabban ez nem volt magyaros. Tehát a szelleme nem volt interaktív, vagy nem volt hitben Izrael népének, mert el volt nyomva a szelleme, és nem tudta befogadni azt a szabadságot, amelyet Isten hozott Mózesen keresztül. Imád korrekt, ugye? Tehát egy fedő volt a szellemükön, mert egy szellemi befolyás alatt voltak. Ugyanis a piramis rendszer, amiben voltak, abban a kultúrában, nem csak, hogy a bűnt hozta el úgymond a kultúrába, az egyiptomi kultúrába, hanem a halálkultuszt is elhozta. És a halálkultuszon keresztül pedig bejött okkult erő, egy erődítménye, okkult istenek, ami kiégette belőlük, vagy elnyomta bennük, elnyomta bennük a vágyat arra, hogy beálljanak újra az Ábrám áldásába. És amikor Mózes fölment a hegyre, akkor tudjátok, hogy létrehoztak egy istent, egy bárány, mi volt az, borjú? Borjú isten. Azért, mert a szívük és a lelkük és a szemük állandóan csak a piramisokat fényképezte. És nem hitték el, hogy a szívükben belekerült ez a bálványimádó kép. Mert a személyiségükben egy zavar volt, egy nyomás, egy terror, egy kihasználás, egy lenyomás. Egy olyan szellemi eszköz, amit az okkult erőn keresztül használtak az egyiptomiak. Miért fontos ez, hogy erről beszélek? Azért, mert a szocializmus ugyanezt csinálja, a férfiakat és a nőket inaktívá teszi a szellemi érzékenységében. Tömegméretekben látom azt, hogy a gyülekezetekben nincsenek olyan férfiak, akik érzékenyek lennének a természet fölöttire. Tömegméretekben látom azt, nálunk is itt van Nyugi. Tömegméretben látom azt, hogy az férfiak inkább sikeresek akarnak lenni a világi szférában, mint az egyház. Egészséges dolgokról beszélek, hogy egészséges módon egy gyülekezetben aktív akarok lenni, és ott akarok olyan tevékenységet létrehozni, ami mögött gyümölcs van. És ez azért van, mert a munkában gondolkodnak. A munkában. Hogy a munka az majd létrehozza az áldást. De ez nem így van. A Biblia nem tanít erről, hogy a munka hozza létre az áldást az ember életében. Az csak egy eszköz a munkahely. Arra, hogy a te karizmád működjön a munkahelyen. Hogy tudj sávfárkodni. De az nem azért van, hogy te abból éljél, hogy higgy abban, hogy te neked van erőd, és az erődön keresztül majd, a férfi erőn keresztül, a férfi tehetségén keresztül majd Isten valamit létrehoz. Mert ez átok alá viszi az embert, aki magában bízik. Viszont, hogyha te elhiszed azt, hogy Isten adja rád a potenciált, és a sikert, és a készítést, és a készséget, hogy megáldjon téged, akkor ez fog működni. Tehát rá hát helyez Isten egy olyan erőt, ami áldás. Hogy tudj sikeres lenni, vagy már rajtad van. Mutatok egy ígét ezzel kapcsolatban a 2 Mózes, ha már itt tartunk. Hát nem akartam erről beszélni, de úgy érzem, hogy muszáj beszélni erről, mert nagyon sok személy azért nem tudja átmenni az áldást, mert a szocializmusnak a hatása olyan ideológiát tanított, ami abban gyakoroltatja a hitünket, hogy minél többet dolgozunk, annál áldottabbak leszünk. Nem tudom, hogy voltál úgy, hogy 2 munkahelyed volt. Volt már úgy, hogy 2 munkahelyed volt? Nekem volt már úgy. Láttam meg magam életében, hogy egyre jobban eltávolodok Istentől. És kiveresedtem. És sírva mentem az Úrhoz, hogy Istenem, te állíts helyre. Ja, azt még egyszer mondom, hogy hiszek a munkában, hiszek abban, hogy lehet keményen dolgozni, de ha te abban bízol, hogy te majd keményen dolgozol, és sok pénzt keresel, akkor el kell menned Amerikába. Mert ott lehet sokat dolgozni, és sokat keresni. Itt nem. Tehát itt muszáj a csodában hinned, mert ez egy ilyen hely. Egyébként értem a másik kontinensen, hogy sincs kolbászból a kerítés. 2 Mózes 6. Az Úr pedig mondta Mózesnek, majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, és hatalmas kéz miatt űzi el őket a földjéről, az ő földjéről. És az Isten pedig szólt Mózeshez is, mondja neki, én vagyok az Úr, ez a 10 parancsolat előtt volt. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. A szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földjét, amelyen tartózkodjanak. Hoppá. Miről beszél Isten Mózesnek? Ábrám áldásáról. Ábrám áldásáról. Utána tovább megyünk. Fohászkodásaikat is meghallottam az Isten fiainak, amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről. Melyik szövetségről emlékezett meg? Az Ábrahámban kötött szövetségről. Mózes sikere. Az Ábrahám szövetségéhez való hűségből fak. Isten úgy, ha megnézed, hogy Isten, vagy megkérdezed Istenem, de jó lenne belehallgatni, hogy Mózes és Isten között a párbeszéd mivel kezdődött? Ezzel kezdődött. Ez után ment csak föl a hegyre Mózes. Ez volt a kapu, a küszöb, hogy átlépjen Isten akaratába. Hogy elhiggye azt, hogy ő tovább tudja vinni Ábrám áldását. Az egyház miért van elhívva, hogy tovább vigye Ábrám áldását? Ne arról beszéljünk, hogy most van pénzed, vagy nincs pénzed. Ezt majd máskor beszélünk erről. Itt most szellemi dolgokról beszélek. Mert ez az alapja az áldásnak. Nem ez, hanem a szellemi átvétele. És lehet, hogy gazdag ember leszel. Lehet, hogy eddig soha nem hitted el. De lehet, hogy gazdag ember leszel. És te leszel ebbe a gyülekezetbe az egyik fő adakozó. Ugyanis van ilyen szolgálati karizma, hogy adakozó. És hogyha Isten kitalált ilyet, akkor adnak az embernek csak ad pénzt már. Legalább neki. gyülekezet, nem egy-két ember van, aki mindig belenyúl milyen a zsebébe? Én ezt láttam meg, az eklézsiában van mindig egy-két ember. Persze, hogyha van 100 000 fős a gyülekezet, akkor biztos nagyobb a ugye, statisztika, de általában egy-két ember van az, aki nagyon sok múlik. És ha ezek az emberek megértik a szellemi áldást, akkor még több pénzük lesz. Mert a királyságot fogják megérteni, mert bár erről még nem beszéltem, de a mennyekben van az áldás, a királyságban. És ha a királyság kultúrája bejön az eklézsiába, és megértik a királyság szellemi szabályait, akkor még több pénz fog felszabadulni. Mert Isten nem limitálja a pénzt. Nincs olyan ige, hogy azt mondja, ennek az embernek csak havi 150 000-et a fog adni. Ámen. Vala. És lőn vala, Tóth Lajos fizetése 149.627 vala. És békességben. Betelve az égében. Folytatom az igét. Fohászkodásokat is meghallottam Izrael fiainak, amiatt, hogy Egyiptom beliek szolgálatra szorítják őket. 6-os verset. Ami annak okáért, mondd meg az Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kivizlek titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és megszabadítalak titeket az ő szolgálatukból, és megmentelek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által. És népemmé fogadlak titeket, istenetekké leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól. És beviszlek titeket a földre, amely felől megesküdtem, vagy esküre emeltem föl kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adom azt, és nektek adom azt örökségül, én az Úr. Eképpen szólt Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Nem is kell magyaráznom az igét, egyértelmű. Tehát nem csak, hogy Mózes kapta meg a kijelentést, a proféta, egyébként minden proféta az Ábrám áldását kellett, hogy megértse. És onnantól kezdődött el a szolgálata. Mert a proféta célja nem az, hogy profétáljon, hanem hogy felszabadítson egy területre, egy családra áldást. Ez a proféta célja. Dávid körül nem azért voltak a proféták, hogy állandóan megmondja, hogy milyen bűnben van Dávid, hanem hogy segítsék a dávidi szövetséget, hogy egész Izrael áldott legyen. Ez nagyon fontos. Tehát az a fajta profétai szolgálat, ami az én képemben volt eddig, azt én refresseltem, mert itt a profétaságnak nem az a célja, hogy eljön ide, és akkor mindenkiről profétáljon valamit. Hanem az a profétaság célja, hogy a szellemi okozatokat letegye, hogy mi miért van, és hogyan jön létre valami új. Hogy analizálja a múltat, a jelent és a jövőt. Mert a profétálás célja a jövőképzés. Hogy perspektívál legyen Isten népének. Hogy ne csak addig lásson, ameddig a négy fal van, vagy a munkahely, és az ő lakása, hanem tovább lásson. Hogy lehet, hogy nem csak arra hívta előtt az Úr, hogy elmenjen minden nap munkahelyre. Hanem azért is, hogy segítsen a szegényeken, vagy segítsen a gyülekezetben a nélkülözőknek. Mert Isten ezért áld meg téged. Nem csak azért, hogy áldott legyél, hanem hogy mások számára áldás legyél. És azt mondja itt az ige, hogy beviszi őket a földre, Ábrahámnak az ígéretébe, de az Istennek a népe kislelkű volt, és kemény szolgálat alatt volt. A kislelkűség az azt jelenti, hogy is mondjam, tehát hogy pontos legyek, egy olyan szellemi állapot a szellemi részén, az embernek az intuitív részén, hogy egyszerűen meg van vágva. Ezt használták egyébként ezt a kislelkűséget az aratás, amikor vágták az aratásnak a búzát, vagy a árpát. Tehát egyszerűen az egész lénye egy szorosságban van. És nem tudja befogadni, meg van sérülve a személyisége, befogadni azt az áldást, ami egyik pillanatról a másik pillanatra előtte van. Azt tudták, hogy amikor jön az áldás, akkor az időbe belenyúl Isten. Micsoda? Miről beszélek? Az időbe? Nevetséges. Jó, mondjatok egy példát azzal kapcsolatban, hogy amikor Isten gyógyított, Isten fél gyógyított a hasábjain, az evangélium hasábjain. Mondjatok egy példát. 10 leprás. A 10 leprás közül ugye mind a 10 meggyógyult, elméletileg. Hogy aztán visszaesett, vagy nem, azt nem tudjuk. De mind a 10 meggyógyult. A 10 leprásnak a sorsa meg volt pecsételve. Az biztos, hogy meghalnak. Ez 100%, ez le volt pecsételve, tudták jól. Idő kérdése, és meghalnak. Találkoztak Jézussal, és Jézus beleavatkozott az életükbe. Belenyúlt a jövőjükbe, úgy is fordíthatnám, és átváltoztatta a jövőjüket. És egy pillanat alatt meggyógyította őket. Beleszólt az idő, az anyag és a molekulák összetevőjébe.
És az áldás akkora volt Jézuson, hogy azt mondta, menjetek el, és mire odaértek, majd meg fogtok gyógyulni. Kimondta rájuk ezt az áldást, és az áldás olyan potenciális erővel jelent meg, hogy beleavatkozott a szöveteikbe, beleavatkozott a húsukba, a vérükbe, a májukba, mindenbe beleavatkozott, az összes molekulájukba, atom részecskéikbe, és átalakult az összes atom részecske. És mire odaértek a templomba, addigra meggyógyultak. Átalakította körülbelül egy vagy két óra alatt az egész életüket, és az idő egy új generációt hozott létre. A hívő generációját. És voltak tizen, akik már hittek a fiúban. Az egy dolog, hogy nem értették meg, hogy a csoda önmagában nem teszi őket szellemi, erkölcsi magaslatra. Vissza kellett volna menni, és hálát adni a fiúnak. De ez már másik tészta. De a lényeg az, hogy átalakította az életüket. Átalakította az egész jövőjüket, a sorsukat. Isten fia. Így szólt bele az időbe. Így alakította át az időt. Egyébként mondok még egyet az idővel kapcsolatban. Az utolsó időben Isten meg fogja rövidíteni az időt. Jézus tanít erről. De az utolsó időben meg fognak rövidítetni a napok. A választottak miatt. Tehát a választottak olyan hitbe lesznek, hogy még az időbe is bele tudnak hitáltal majd szólni. Yes! Mondjon valaki áment, vagy valamit csináljatok. Halleluja! Mert nem úgy fog beavatkozni Isten, hogy egyszer csak megállítja majd Budapesten a nagy időórát, hanem olyan hitük lesz az embereknek, hogy meg tudják állítani, vagy fel tudják gyorsítani majd az időt. Ugyanis Isten nem avatkozik bele csak hit által az ember életében. Csak hit által. Muszáj, hogy Isten, amikor beavatkozzon, megenged, hogy Isten avatkozzon bele. Muszáj. Persze vannak erre még kivételek, mindig vannak kivételek, de 99%-ban Isten mindig megkéri, hogy beavatkozhat, vagy nem avatkozhat be az életünkbe. Tehát azt mondja itt az ige, visszatérve Mózes könyvére, hogy itt a kemény szolgálat, és a hatos verszakban egyébként úgy is lehet fordítani, hogy a robot és a rabszolgaság miatt, nem tudták elhinni, hogy Isten egyik pillanatról a másik napra áttörés hoz létre. És hogy történt ez az áttörés? Nagyon gyorsan történt az áttörés. Annyira gyorsan, hogy a kovászt figyelni kellett, hogy meg ne keljen. Emlékeztek rá? Ki kellett rohanni Izraelnek Egyiptomból? Egy nap alatt. A 450 év, vagy mennyi volt? 430 év egy órán belül, vagy egy két órán belül, vagy három órán belül, mit tudom, hány órán belül letört, 430 év igája, és egyszer csak egyik pillanatra, a másik pillanatra milliómosok lettek. És bementek a teljes ellátásba, és onnantól kezdve soha nem voltak betegek. Ez az áldás. 3 millió ember 40 évig nem beteg. Senkinek nincs problémája a fogaikkal. Senkinek nincs problémája a pusztában a lábaival. Egy tyúk szem nem volt. Ezzel Isten profitai módon mutatja azt, ahol Isten megjelenik dicsőséggel. A dicsőség transferálja Isten számi javait. És lehet ilyen. Pedig aztán ők nem voltak annyira jó emberek, de mégis Isten bemutatta nekünk, hogyha van egy proféta, a proféta beláll Ábrám áldásába, létrejönnek. Nem csak a teremtő csodák, hanem a folyamatos áldás jön létre. Fönn marad az áldás. Hát nem ez a lényeg? Analógiába kötöm a szocializmussal ezt az egész dolgot. A szocializmus a munkát istenítette. Maga a szocialista jelképben volt a sarló és a kalapács. Most ezt többféleképpen lehet értelmezni, én úgy értelmezem, hogy a kalapács volt a munka, a sarló meg az aratás. Dolgoz sokat és aratsz. Én meg azt mondom, higgy Istenben és aratsz. Az maradott. Máté halott. Emeljek erre a munka területén, munka felé. Muszáj, hogy felszabaduljunk, hogy ne higgyünk abban, hogy a két kezünk majd nagyon meggazdagít bennünket. Hanem abban higgyünk, hogy Isteni potenciál majd meggazdagít bennünket. Hogy újra higgyünk a csodákban. Hogy Isten el tud bennünket látni. Újban higgyünk abban, hogy Isten olyan forrásokat fakaszt, amiből áldás jön létre. Ez a baj, hogy az emberekkel megosztjuk az aratás vetés szellemi szabályait, és materialisták lesznek. Mert nem tudja földolgozni a személyiség az áldás. És minél többet tanítunk arról, hogy lehet milliómos, annál jobban belélje magát. És ez, hogy el is éri. És egyik pillanatra a másik pillanatra elveszíti a hitét, elveszíti a korlátait, és elbukik. Mert nincs meg ott az a szellemi atmoszféra a szellemében, nem tanácsolható a Szent Szellemtől, nem kötődik a szellemi áldáshoz, hanem már az anyagi áldáshoz kötődik. Jézus erről beszél a Máté 6-on hegyi beszédben. 24-es versszakot vagyunk, 6-24. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Kinek mondta ezt a példázatot, testvérek? Hát nem űrlényeknek mondta, nem a nyolc kertben lakó drága testvéreimnek mondta, hanem zsidó embereknek mondta. Így van? Hát nem a szirofönicia asszonynak mondta ezt, zsidó embereknek mondta, akik hittek Istenben, teokráciában gondolkodtak. És azt mondja nekik, persze nekünk is, hogy nem szolgálhatok két úrnak. Az eredetiben itt a rabszolgaság szó van. Mit mond a mammonnal kapcsolatban? Hogy úr. Két rendszer van a látható világban is, meg a láthatatlan világban is. A mammon, azaz a Babilon rendszere, és a királyság rendszere. Mind a kettő uraságra törekszik. Uraságra. És azt mondja, hogy a mammon rendszere rabszolgává tesz. A mammon rendszere rabszolgává tesz. És amikor az egyház elvilágiasodik, akkor az egyház behozza a mammon rendszerének a működési szisztémáit, és a szellemit megcseréli világira. És azt hiszik, hogyha ez működik a világban, működni fog az egyházban is. A királyságban is, de nem. Úgyis a királyságnak mások a szellemi szabályai, mint a mammon rendszerének. És ezért mondja Jézus itt, azt mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Ugyanis a királyság uralomra akar törni, és Krisztus is, de a mammon rendszer is uralomra akar törni. És azt mondja itt, hogy nem tud szolgálni egyszerre két területen. Tehát nincs az, hogy te elhiszed azt, hogy Isten megállt, és közben pedig a mammon szisztémáján keresztül akarsz meggazdagodni. Vagy sikeres lenni, vagy eltartani az életedet. Ezért meg kell tanulnod, hogy mit tanít a mammon, és szét kell választani a királyságtól. Mert a királyság elveit kell megértened, hogy te királysági mentalitással tudj élni. És itt a gyülekezetbe mozogni. És ezért van az, hogy a gyülekezet ajtaja az embereket nem teszi hívővé. Hogy átjöttek ide, leültek, és akkor hívők lettek. Mert a királyságba be kell menni, és a királyságot meg kell hallani. Sőt, Jézus még durvábbat mond, mert azt mondja, lesznek olyanok, akik megértik a királyság dolgait, és lesznek olyanok, akik nem értik meg. Ezzel leteszi azt a szellemi megítélést, hogy lesznek kiválasztottak, és lesznek, úgymond, ki vannak választva arra, tehát lesznek a kiválasztottak, és lesznek olyanok, akik bár ki vannak választva, de mégsem akarnak bemenni a királyságba. Ez önmagában nem a predestináció elve, hanem az időszakokban némelyek majd megértik a királyságot, minden egyes generációban, és némelyek nem akarják megérteni a királyságot. Hogy ne a mammonnak dolgozzanak, hanem a királyságnak. Ez félelmetes. Ez félelmetes. Most képzeld azt el, hogy a királyság kezd el neked ötleteket adni. És a királyság víziója jön rád, és nem a mammon víziója. Már nem a vágyait lesznek úgymond az imáid középpontjában, hanem az úr vágyai. 25-ös verszak. Azért azt mondom nektek, tehát okozat. Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek, mit igyatok, a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé ez az élet, hogy nem az elede, a test, hogy nem az öltözet. Hol van itt a munka? Sehol nem jelenik meg a munka. Azt mondja a Jézus, hogy az aggodalom az limitálja a látásodat, és az aggodalom rabszolgává tesz téged, és a mammon rabszolgájává tesz az aggodalom. Mert a félelem, akár az új szövetségben, amikor megjelent, mindig limitálta Istennek a népét. Tehát egy olyan korlátot emelt föl, ami alatt kellett maradnia. És mivel nem tudta áttörni a természetes életében a kihívásokat, nem akarta a természet fölöttiből részesedni, és nem értette meg, hogy kell átjúlni a szellembe, ezért fogta és a mammon rendszerét is behozta az egyházba. Mert az könnyebb, az gyorsabb. Mire gondolok? Gyűjtsünk manipulatívan, és több lesz a pénze a gyülekezetnek. Az egy dolog, hogy utána átkozott lesz a gyülekezet, de el kell érni, föl kell építeni, meg kell csinálni, programok vannak, stb. Maga például ez, jó, hogy erről beszélek, maga önmagában ez, hogy az Isten keresés öncélú, ez bálványimádás. Az öncélú Isten keresés öncélú dicséretet hoz be a gyülekezetbe. Az öncélú dicséret létrehozza a dicséret bálványát. És az emberek már nem azért jönnek, hogy Istent megtalálják, hanem hogy dicsérjenek. Mert ez a program van. Nem a való világot nézik, hanem eljönnek gyülekezetbe. Tehát egyszerűen az öncélú Isten keresés tönkreteszi a gyülekezetet. És mi magunk teszik tönkre önmagunkat. Miért? Azért, mert megmondjuk, hogy a gyülekezet 6-tól 7-ig van. És hogyha Isten kitörne 6 óra 60 vagy 55 perckor, 5 óra 55 perckor, és azt mondaná Isten, jó, most kezdem. Tehát amikor elkezdtünk dicsérni, és utána végre a dicsérnek, én azt mondtam magamban, most kéne kezdeni. Újra az egészet. Nagyon sokszor volt, tudod, hogy miért? Azért, mert azt hiszük, hogyha egy óra dicsérettel át tudunk úgy törni, ahogy a nekünk jó. Ez ugyanaz, mint amikor ugye Illésnek az embere ideges volt, hogy jöttek a szíriabeliek, vagy Elizeus embere. És ugye ideges volt, hogy most ki, mi lesz, hogy vesztünk, és stb. És akkor ugye Elizeus mondja, hogy nyugi. És nem értette meg, hogy miért nyugodt az Elizeus. Hát azért, mert belátott a szellemvilágba, és látta az angyalokat. Át tudott látni azonnal, mikor ilyen baj volt, gond volt. Anyagi problémába vagy, muszáj átlátnod, hogy megértsd, hogy Isten mit akar csinálni. Mert ha hiába veszed elő az Express-t, nem? Most már rájöttünk erre, mert ott sincs munkahely, na, Pesten legalábbis. Fél év alatt lehet egy munkahelyet találni?
Két és fél év
körülbelül a statisztika szerint, míg az ember talál egy normális munkahelyet. Tehát egyre jobban jön a válság, figyeljetek ide, egyre jobban jön a válság, jön az éhség, és nekünk hit által kell élni, meg kell tanulni. Tehát egyszerűen nincs kompromisszum. És én erre készülök föl, hogy József is, amikor álmodott, és meglátta Isten álmát, utána egy szoros helyzetben volt. De a szoros helyzetben nem azért volt, mert felfúvalkodott, hanem mert Isten ikéje megpróbálta őt. És figyelj, mit akarok ebből kihozni? Az ike próbálta meg őt, és nem ő próbálta ki az igét. Ez tudod, mit jelent? Hogy nem az álom volt ragadta meg, és nem imádta az álmát, vagy az áldást, vagy nem tudom mit nem imádott, hanem engedte, hogy Isten vezesse a sorsát. És átment a szenvedésen, miért? Hogy miután átmegy a szenvedésen, és akkor majd oda mennek a testvérei, hogy őket megáldja. Tehát akit Isten valóban ráz, és szenvedés alatt van, azt Isten meg fogja áldani, hogy áldás legyen. De nincs olyan szenvedés. Nincs olyan szenvedés, ami öncélú az Eklézsiában. Ilyen nincs. Ha te szenvedsz öncélúan, és elmondod mindenkinek, mekkora szenvedés van rajtad, és ebből mi nem profitálunk, az nem az úton az a szenvedés. Olyan nincs olyan szenvedés a Bibliában, hogy valaki szenved valamiért, és nekünk ebből nincs profitunk. Ilyen nincs. Ugyanis Pál azt mondja, minden nagyobb volt a szenvedés rajta, annál nagyobb volt a vigasztalás az életében. És minden nagyobb volt a vigasztalás, azt a nagy vigasztalást tudta elvinni. És hogyha meglátta ezt, hogy nem tud vigasztalni, el sem ment a gyülekezetbe. Mert nem tudta átadni azt a szellemi transzferenciát, ami jött a vigasztaláson keresztül. Mert ő nem azért ment, hogy valamit kapjon, hanem amit adjon, és utána kapjon. Sőt, azt mondja, az anyagiakból több helyen nem is akar részesülni. Mert ő nem arra olyan elhívva, hogy csak részesüljön, hanem arra, hogy adjon. Fantasztikus ez a mentalitás. Ugyanis különbség van a diakónia munkája és a dúrosz munkája között. Ez két kategória a szellemi fejlődésben. Először van a diakónia, aztán van a rabszolgaság. A rabszolgaság állapota, amikor teljesen meghal az eklézsiáért valaki. És elveszíti a vagyonát, elveszíti a házát, akár elveszíti mindenit az eklézsia számára. Most ez nem úgy gondolom, hogy eladja, hogy az acciba teszi az aranyait, hanem arra gondolok, hogy odaadja az Úrnak. Hogy az Úrnak szolgálja az egész életét. A diakónus az nem az egész életét adja oda, az csak egy időkeretet ad oda a gyülekezet számára. Addig, amíg elmegy az ő hite, az ő elgondolása. Hát amikor beállították Istvánékat, akkor őknek az volt a feladatuk, hogy fölszolgáljanak. Nem az volt a feladata, hogy napi 8 órában lelki gondozzon, ő csak fölszolgál. De ezt maximálisan megcsinálta. És mivel hűséges volt a diakónia szolgálatába, ez egy óriási erővel volt jelen a diakónusok szolgálatban Isten szelleme. És megáldotta őket Isten. És aztán pedig rabszolgává lettek. És kész volt meghalni az Úrért. Menjünk tovább az aggodalmakkal kapcsolatban. Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, a testeteket felől sem, miből öltözködjetek. Vagy nem többé az élet, hogy nem az eredel? Hogy nem az öltözet, mint a test? Vagy a test, hogy nem az öltözet? 26-os verszak. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok azoknál? Most mondok valamit. Az aratás vetés törvénye az a szellemi törvények közül az egyik törvényszerűség. Van még több más törvényszerűség, de az aratás vetés törvénye az egyik törvényszerűség. De azt mondja itt az ige, hogy az atya ellátása, azaz az atya áldása fölülírja az aratás vetés törvényét. Miért beszélek erről? Azért, mert hát most hoztam nektek 4 szellemi törvényszerűséget. Az azonosulást, az az asszimilációt. A helyettesítés szellemi törvényét, az a szubsztitúció. Az örökítés, az adaptációt. És a vetés és aratás törvényét, a multiplikációt. Szellemi törvények ezek.
Pszichológiailag érzelmes, szellemi.
Tehát azonosulás, helyettesítés, örökítés, vetés és aratás. Ezek szellemi törvények. A keresztet nem tud átvenni, a kereszt áldását csak azonosuláson keresztül. Hogy elhiszed, hogy Jézus azonosult a bűneinkkel. Nem tudod a kereszt áldását átvenni, ha elhiszed, hogy nem csak hogy azonosult, hanem helyettem ment le a Seol torkába, és az összes démon, és az összes átok, a pedofília bűnétől kezdve, a lopás bűnéig minden rajta volt, hogy én megszabaduljak mindenből. Az örökítés pedig, ez megint egy szellemi törvényszerűség, a kereszt örökít. Tehát olyan nincs olyan áldás, ami ne örökségből jönne létre, és ne úgymond szellemi DNS hordozna. Tehát például te meg leszel áldva, elhiszed a keresztet, akkor te áldott ember leszel, és tudsz áldani. Tehát felszabadul az áldás az életedben. Például gyülekezetben nagyon figyeljetek arra, hogy ki van a pénzügyeknél. Mert az a személy, akin szegénység átka van, azt ne tegyétek bele a pénzügyi területre. Mert rajta van az átok. És amíg az meg nem törik, addig rajta van, és addig nem tudsz prosperálni. Előbb vagy utóbb lopni fog. Tehát olyan nincs, hogy valaki szegény, nem akarja az áldást, és nem fog lopni. Ilyen, a Biblia ezt mondja, hogy ne tégy engem szegény, én nagy lopjak. Ez pedig Dávid mellett lévő szellemi profétai dicsérő volt. Ő tudta jól, hogy az óember föl fog szabadulni, és lopni fog. Vagy a munkahelyéről, vagy a szomszéd tyúkját, vagy valamit. Júdás sem értette Ábrám áldását, ezért lopott. És következő pedig a vetés és aratás törvényszerűsége. Ez a vetés és aratás törvényszerűsége, ezt nagyon sokan tanítják. És itt azt mondja Jézus visszatérve ehhez az igéhez, hogy azt mondja, hogy a vetés és aratás törvénye alatta van az áldás törvényének. Velem vagytok? Tehát az áldás nélkül a vetés és aratás törvénye limitálva van. Mondok egy példát, hogy megint képszerű legyek és egyszerű. Amikor elmentél gyülekezetbe és tanítottak, hogy bőven vetsz, bőven adsz. És alig vártad, hogy a kosár oda jöjjön. És akkor azt mondták neked, ha nagyobb címet dobod be, címletet, akkor nagyobb áldás jön rá. Na ez egy igazi varázslás. Na most, tessék? Igen, és azon az úton. Na ez egy varázslás. Beledobtam ezt a pénzt. És azt hittem, hogy a vetés és aratás törvénye azért fog működni, mert ezt én így üzemeltetem. Lehet, hogy áldás is jött az életemre, mert van így. Hogy áldást kapok azért, mert vetek. Ez működik. Tehát akkor is tud működni, amikor nem hiszek benne. De limitálva volt az áldásom, és a szellemi áldás nem jött az anyagival párhuzamosan. És lehet, hogy egyre jobban gazdagodott valaki, szellemileg egyre jobban amortizálódott. Mert önmagában az, hogy valakinek pénze van, azt nem teszi őt, szellemileg áldotta. És azt mondja itt Jézus, hogy ne abban bízz, hogy van, de vett szakomad aradsz, hanem abban bízzál, hogy ne akarj két úrnak szolgálni egyszer. Hagyd abba a két lábon járást. Egyik láboddal a mamon, a másik láboddal a királyság. Mamon, királyság. Hát ez skizofén leszel. Szó szerint. Tehát amikor valaki hosszú ideig dupla pszichével dolgozik az úrnál, duplával, egyik fele az úr, másik fele a világ, egy idő után szellemileg bizonytalanná válik a szellemi életében, karakterében megjelennek azok a szennyfoltok, hogy van üdvösségem, nincs üdvösségem, és ez egy idő után fölöli a szellemi életet. És jön a gyülekezetbe, hallja az igét, állandóan csak azt érzi, hogy róla szól a prédikáció, hazamegy, és nem tud megtérni. És ha te jön úrvacsorára, mindent megvan, letérve, sír, minden megcsinál, veszi az úrvacsorát, következő úrvacsorán ugyanezt csinálja. Miért? Azért, mert benne van ez a romlás a személyiségében, nem adta át a hústestét Isten akaratának, és nem akarta a királyságnak alávetni az életét. Tehát olyan nincs, hogy valaki újjászületik, és nem akar a királyságból profitálni. Tehát ilyen nincs. Tehát az ember elbizonytalanodik, a lelkiismeretében az a fúró elindul, ez az ütvefúró, ez igazi, erősebb, mint a hilti, és állandóan fúrja az embert. Most nem, hogy azt mondjátok, hogy ez nem igaz, hát magamból beszélek. Nem? Hát magunkról beszélünk. Csinálunk egy bűnt, utána olyan fúrás alatt vagyok, imádkozok, már megint fúr, már hallom a hangját. Teszem fel, és csak mondom, csak mondja a szemszám, hogy tedd le Lajos, tedd le térnek, tedd le, csak mondom, és akkor harcolok ezzel a fúró hangon, és végül azt, oké, uram, kész, nem bírom már, tedd ki, megtérek, tényleg, igazad van. És utána, hogy? Egyszerűen meg még tudok az úrhoz közelebb. Mert ez a fúró kiment, hogy a kisegér. Halleluja, menjünk tovább ebbe a Máté halba, jó? Hallod a fúrót? Máté 6, 27. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét vagy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lélemait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy a Salamon minden dicsőségében nem öltözködött úgy, egy sem, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja, hogy mennyi atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten királyságát, és az ő igazságát, vagy a megrazultságot, és ezek mind megadattak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Tehát amikor az ember beviszi az életébe az aggodalmat, a hitetlenséget, a kicsinyítőséget, és szó szerint a kicsinyítőség van, ebből meg lehet térni. Ez nem ellenálló hitetlenség, hanem kicsinyítőség. Ez más. Tehát kétfajta hitetlenség van. Van az ellenálló hitetlenség, és van a kicsinyítőség. Ez két különböző hitetlenség. Az ellenálló kicsinyítőségben nagyon kemény az ember szíve. Azt Isten szellemen nagyon erősen üti azt a szívet, amíg körül tudja metélni. Tehát a Szent Szellemnek egy nagyon nagy munkája van rajta. Amíg a szellememet, szívemet körül nem metéli. Ez egy komoly munkája a Szent Szellemnek. De hogyha valaki ellenáll a Szent Szellemnek, az a legnehezebb a Szent Szellemnek, mert nem tudja könnyedén körül metélni a szívét. És az aggodalmaskodás, ahogy mondtam ma, igazából pozícionálja az ember személyiségét, életterét, körülményeit, és uralja az aggodalom. És az aggodalmat átviszi a holnapba. Azért beszél Jézus erről. Mert akkor aggódsz, akkor nem csak azzal aggódsz, hogy ma mit eszünk, hanem arra is aggódsz, hogy holnap mit fogsz enni. És arra is aggódsz, hogy mi lesz a családoddal, és mi lesz a gyülekezeteddel, stb. És bemegy az ember elmébe, szívébe ez az aggodalom, víziót hoz, és ez a víziónak akar majd engedelkedni az ember. Vizualizál az aggodalmaskodás. Az ember, hogyha megnézi a mai hétköznapi embernek a gondolkozás módját, ezek a dolgok fognak feljönni. Szeretném, hogy állandó legyen a munkahelyem, az ellátásom. Legyenek mindig tartalékaim. Tudja gondoskodni magamról, öngondoskodás történjen, és a családomra. Legyen fedezetem mindig, amikor bajba kerülök. És legyek felkészült arra, hogy a válságon túléljem. Ellátás, tartalék, gondoskodás, fedezet, felkészülés, provízió. Erről szól az aggodalmaskodás. Isten nem azt akarja, hogy e körül forogja az elménk. Hanem elhiggyük azt, hogy a királyságban van a provízió. Mert nem azt mondja itt az ige, hogy menjen egy jó munkahelyre, és akkor majd lesz tartalékod, lesz ellátásod, öngondoskodás, lesz nyugdíjad, fedezeted, felkészülésed a nehéz napokra, és félre fogsz tudni tenni annyi pénzt 20 év alatt, hogy majd ha nyugdíjas leszel, vagy 10 év alatt, akkor majd meg tudsz bőle élni. Ezt a média mondja, a világ mondja. Hogy tényleg legyen tartalékod az a kapcsolatban, hogyha mi történik majd, hogyha nem lesz nyugdíj egyszer. Most nem ment el az eszem, nem arról beszélek, hogy ne legyenek tartalékai. Ne legyenek fedezetet, leellátásod, gondoskodásod, ne készülj fel a legrosszabb. Nem erről beszélek, hanem az, hogyha a szellemi életedet csak ez határozza meg, hogy az, ami a médiában hallasz, az szerint cselekedj, akkor nem a királyság hitéből lesz. Mert a királyságból kell províziót kapni, hogy meglásd, hogy a királyságban a fedezet megvan. És ez által kell olyan munkahelyeket keresned, amiben majd megkapod az ellátásodat. Mert az Ádámot Isten nem azért áldotta meg, hogy neki nyugdíjtartaléka legyen, hanem hogy uralkodjon. Még egyszer. Ádám életében nem volt szó a munkáról és a nyugdíjtartalékról. Hanem az uralkodásról volt szó. A bűn hozta be az ember életébe a munkát. Most még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy ne dolgozzál, nem azt mondom, hogy ne legyen nyugdíjtartalékod. Félre ne értsél engem. Ő nem ment el az eszem, hanem arról beszélek, hogy minden jobban erre gondolkozol, hogy mi lesz veled a nyugdíjas éveidben, akkor annál jobban elmegy a hitet. Mert nem abban bízol, hogy a királyságban megkapod azokat az ötleteket, azokat a Istentől úgymond belelátásokat, hogy hova menjél, milyen szakmát tanuljál, milyen nyelvet tanuljál, hova menjél dolgozni, hova költözzél, hova ne költözzél el. Mert hogyha téged csak az inspirál, hogy elmegyek Kanadába, majd ott többet keresek, ez nem a királyság províziója, hanem ez a világnak a províziója. Hogy elmentem azért oda, mert ott többet lehet keresni. És mi van a szellemi életeddel? És Isten azt mondta, hogy oda menjél, a Szent Szellem arra tett bizonyságot, hogy az egész családodat deportált ki Kanadába, és ott telepedjél le úgy, hogy még angolul se tudsz. Hát hogyan mész el egy munkahelyre? Én megcsináltam, én tudom, miről beszélek. Én úgy mentem el Kanadába dolgozni, hogy nem tudtam angolul. Hát borzalmas volt, mikor azt mondja a főnök, hogy rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Marasi Lára lesz
János.
Nem, Isten kegyelme volt rajtam. És Isten megengedte, hogy kinn legyek, aztán mondjuk visszajöjjek. Tehát ez egy egyszerűen, figyelj, Ábrahámnak is voltak olyan szituációk, amikor tényleg nem a hitben volt és a beigazultságban, hanem fogta el akart adni az anyját, apját, gyerekét, mindenét, feleségét, csak egyébként. És amikor visszament újra Egyiptomból, akkor jött rá újra az áldás. Mert Ábrahám áldása nem működik Egyiptomban. Ábrahám áldása nem működik a babiloni rendszeren keresztül. Csak a királyság rendszerén keresztül. A királyságban azt mondja itt Jézus, keresitek először Isten királyságát és az igazságosságát. Miért fontos az igazságosság? Mert a királyság jogi alapon működik. Még egyszer. Tudjátok még venni? Tehát a királyság jogi alapon működik. Az nem úgy működik, hogy ámen, ámen, ámen. Hanem, hogy megértesz okokozatokat és a szellemi törvényszerűségeket beindított hitből. A királyság nem úgy működik, hogy bemegyek egy királyság kurzusra, királyság konferenciára, királyság apostolra, alámegyek, és akkor királysági ember leszek. Ez meg kell, hogy változtassa az elménket, a gondolkozásmódunkat, és fontos, hogy az alapok legyenek téve. A királyságnak vannak kezdő elemei. A zsidó levél beszél erről. És akik megfáradnak, azok elveszítik a királyság alapjait. Pedig nekik már tanítónak kéne lenniük. És akik elveszítik a királyság alapjait, azok megfáradnak. Mert nem tudnak kitartani hitből. Erről beszél a Melchizedek rendje, szerint való főpappal kapcsolatban, hogy azok, akik nem értik például a Melchizedek rendjét, azok azért nem értik, mert az alapokat, a kezdő elemeket fittyet hánytak, és nem akarták működtetni a kezdő elemeket. Például a megtérés üzenetét. Például azt, hogy vízkeresség miért történt. Ezeket működteted, úgyhogy nem is tudod. Tudod jól, hogy vízkeresség az, és meghalt az óembered. Ez szerint élsz. Még mai napig működik a vízkeresség, a kezdő eleme az életedben. Ez egy szellemi elv, ami szerint élek. Nem úgy kelek föl, Istenem, de jönne újra vízkerességgel lenni, milyen jó lenne újra föltámadni. Hanem úgy kelek föl, hogy már tudom, hogy működik az. Vagy a megtérés üzenete. Tudom jól, hogy ez valaha hibáztam, akkor meg tudok térni, és tudom működtetni ezt a kezdő elemet. Nem így van kezdő elemnek, a zsidó levél így a kezdő elemnek. De azt mondja, hogy nem itt kéne tartaniuk, hanem tovább kéne menni a Melchizedek rendje szerint való látásra, hogy onnan kapjanak províziót, ellátást. A Melchizedek rendjéből. A Melchizedek rendje szerint való élet az más, mint az alapok szerint élet. És ma az egyház nem tudott átállni a Melchizedek rendje szerint való életre. Most erre mondhatod azt, hogy de te igen, oké, ennek örülök, de még csak most jön az a korszak, hogy az emberek megértik azt, hogy Jézus föltámadt a halálból, és ő minden szellemi javak főpapja. Még csak most jön ez a korszak. És ebben a javak még csak most fognak megjelenni az egyházban. Mert ha végnézel az egyházon, a 99% hónap végére vagy kölcsönkér, vagy felszedi a küszöböt, és csinál belőle egy jó pörköltöt. Mert nincs pénz. Tehát ez nem is ellátása. 20 év után, én 20 év után ezt látom, hogy ilyen állapotban az egyház. És nem arról szól az egyház, hogy erős középréteg van. Most erre azt mondod, hogy szegények ki az evangélium hirdetésen. Akkor ebben az országban csak szegények tudnak megtérni. Isten így írta meg a nagy kódexet. Nem! Ez azért van, mert nem működtette a kisegyház 20 éven keresztül az áldást. És az középréteg nem volt vonzó bejönni egy ilyen gyülekezetbe. Mert hogyha bejött volna, biztos, hogy kölcsönkértek volna tudsz. Miért? Azért, mert fölhalmoztak a mammon rendszerén keresztül adósságokat, ez szisztéma szerint éltek, gyorsan meggazdagodni, könnyen elvenni az áldást, és utána nem gondoltak abban, hogy ennek ítélet lesz a vége. Miért van ez? Mert nem tanítottam az áldásról, nem tanítottam a provízióról, nem tanítottam arról, Isten nem azért adja az áldást, hogy állandóan csak azzal foglalkozunk, hogy nyugdíjunk legyen, vagy azzal foglalkozunk, hogy milyen házat vegyünk, hanem azért, hogy megértsük, hogy 5, 10, 20, 30 éven keresztül hogyan tudunk megmaradni az anyagi jólétben. Anyagi jólétben. Mert az már anyagi jólét Magyarországon, ha minden előtt kifizeted, és a gyülekezetben tudsz adni nem 1000 forintot, hanem 11 ezeret. Ez már jólét Magyarországon. És ahogy a barátom mondta egyszer, Lajos, nekem elegem van abból, hogy állandóan ezeseket dobok be a kasszába. Hát miért nem tudok én bedobni 20 000-est abba a kasszába? Hát hogy lehet az, hogy én nekem nincs eddig, nem volt 20 éven keresztül arra hitem, hogy én amikor bedobom 1000-est, azt kívánjam bárcsak 20 000-est dobni be, atyám, a Jézus nevében. Hogy miért kell ezt a limitet megszoknom? Hogy állandóan az 1000-eseket nézem, hogy 1000-es vagy 2000-es dobjak be. Hogy gondolkozz el ezen? Hogy nem akarnál 20 000-est ebbe a kasszába bedobni? Hogy ne akarnál, ha lenne? De ha tudod, ha elveszed a 20 000-est, akkor mi lesz a hó végén? Ebből akar hiszem Isten kiszabadítani bennünket. Ahogyan mondja a makedóniai gyülekezetnek, hogy erejükön felül tudtak adakozni. Hát akkor csak tudtak adakozni. Vagy amikor jött Agabus, és ugye profétált, hogy éhség lesz.
akkor át tudtak vinni pénzeket az egy gyülekezetből a másik gyülekezetbe. Most ezzel nem azt mondom, hogy hozni a pénzedet. Tehát vannak törvényszerűségek. És vannak okokozati viszonyok is. Aki fityet hány a törvényszerűségnek, az hogyan ér szellem életet? Tehát aki nem érti ezt az egészet, akkor az hogy ér szellem életet? Tudod, hogy él? Ahogyan én értem, 20 éven keresztül. Isten majd megáll valahogyan, a drága jó Isten. Márk 7. Elmesélek közben, miközben keresel egyébként az Ószövetségben a Márk 7. Hogy volt egy szolgáló, a 700-as klubjában szolgált és zongorázott. És elkezdett nagy hittel egy dalt. És semmi nem történt. Tehát a Szent Szent meg sem mozdult. És érezte. És odafordult a kamerába, elnézést, mást akarta, és ürökezte. És jött a Szent Szellem. Egyszerűen sokszor föl kell vállalnod azt, hogy azt mondja, elnézést, ezt nem így akartam, és újrakezdett. De akkor már tudod, hogy ez az úttól. Egy másik példát. Volt egy testvér, aki talán ezt te is hallottad, hogy prédikált, és nem arról az ígéről kellett volna prédikálni, ahogy a prédikált a gyülekezetben. És aztán szem szólt éjjel a szállodai szobájában. És ez egy borzasztó érzés, hogy a felelősség rajta volt, ott voltak a vezetők, hogy azt az ígét mondja, amit Isten akar mondani. És utána újra kellett prédikálnia. De Isten megadta neki a lehetőséget. És nagyon sokszor van az, hogy elmész valakihez, vagy beszélgetsz valakivel, és nem figyelsz a Szent Szellemre, pedig ott van az a réma a szívedben, vagy ott van az a látás. Csak ki kell mondanod. És lehet, hogy életet veszte egy helyre. Márk 7:24. És onnét fölkelvén elment Tírus és Szidon határaiba, és házba menvén, nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatta el magát. Mert halván felül egy asszony, akinek leányában tisztátalan démon volt, eljött, és lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szirofönéciai származású, és kéri őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondané ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Azt pedig felel és mondané ki, úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondané ki, beszédért, eredj el, az ördög kiment, a démon kiment a lányból, hazament, úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Amen. El fog jönni egy korszak, testvérek, ez az utolsó idő korszak, és az emese, én ebben meggyőződéssel vagyok, hogy egyszerűen a szavunkon keresztül emberek meg fognak szabadulni démonoktól. És ugyanaz fog történni, mint Jézus életében. Sőt, lesz olyan, hogy viharoknak fogunk szólni. Lesz olyan, hogy jön majd Pest felé egy vihar, vagy egy árvíz, és azt mondják majd többen, hogy Jézus nevében állj meg, és pusztulj el a sivatagba a vihar. A föld igya be ezt a vihart, vagy ezt a tornádot, vagy ezt a bárhát. Tehát lesz ilyen korszak. Az egyház újra talpra áll, és elhiszi, hogy működik az, ami Jézusnál működött ember életében. Egy földi ember életében. El fog jönni ez a korszak. És mondom, én akkor olvastam az igét, evangéliumokat, és teljesen meggyőződésre jutottam, hogy ez nem lehetetlen. És rosszul álltam hozzá, amikor Jézus mondja a viharnak, te vihar, állj le! Álmosan föl kell, csipa van a szemébe. Szájában folyik a nyál, mert elaludt a jó ízjön alud. És akkor föl kell, és az arcába csap a vihar, és azt mondják, Jézus, csinálj valamit! De jó, állj! Tovább azt. El fog jönni ez a pillanat. El fog jönni. Hiszem. Mert ez nem egy anekdóta. Nem az Andersen mesé. Ez valóságos. És Jézus azt mondta, hogy még nagyobb magat fogunk tenni, mint ő. És ez valóságá fog válni. Hogy nem magyarázunk majd meg ezt az igét. De hát úgy nagyobb magat, hogy ha minél nagyobb az egyház, annál többen fog. Persze, jó hangzik. És lelkismeretemet is megnyugtattam. De lehet, hogy lesz ilyen. És hiszem, hogy lesz. Amikor letudod, megharap a kutya, vagy a egér, vagy nem tudom micsoda, vagy a kígyó, és lerázod magadról. És be a seb, az begyógyul egy másodpercen belül. Itt a pánál nem így volt? Hát így volt. Ugyanígy volt. A pitbull. Próbáld ki. Nyújj be az állatkertbe a kígyó közé. Menjünk tovább. Tehát azt mondja itt az ige, hogy jött Jézus egy területre, és figyelj meg itt az áldás és a természet fölötti, hogyan kapcsolódik össze. Azt mondja neki ez az asszonyka, hogy űzze ki a démont. Jézus azt mondja, hogy nem adhatja oda ezt a szabadulást. És azt mondja itt, hogy ez olyan a szabadulás, az áldás, a kereszt áldása, mint egy étkezés. Tehát olyan ez, mint amikor valaki eszik kenyeret. És ez a kenyér, ez a fiatnak a kenyere. Tehát az áldás átvétele hasonlít az étkezéshez. Anélkül, hogy nem vennéd át az áldást, szellemileg el fogsz kocsosulni. Mert az áldás átvétele, vagy bármilyen természet fölötti erő átvétele, ami mindig áldás, ugye? Hát nem áldó, ha meggyógyulsz. Tehát az áldás átvétele, az mindig étkezéshez hasonló. Miért az úrvacsora nem ez? Átveszel áldást, közben eszed, iszod. És ugyanúgy azt mondja, hogy a természet feletti világban van étkezés, szellemi étkezés. És van szellemi hallás. És ez két különböző dolog. Szellemileg hallani, és szellemileg étkezni. Ez két különböző dolog, és amit eszel, az vagy. Még egyszer. Amit eszel, az vagy. Hogyha Krisztus eszed, Krisztusivá válsz.
Amen.
És ahogyan étkezel, amilyen étkezési kultúrán, olyan annyira vagy szellemileg intelligens. És ha valaki szellemileg étkezik, az azt jelenti, hogy megértette a szellemi élet egyik alapelemét, hogy aki eszik szellemileg, a szellemévé fog válni. És aki szellemit eszik, a szellemből táplálkozik. Azt mondja, hogy nem jó a fiat kenyerét odaadni. Tehát Jézus eldönti, az atya, ez egyébként az atyának a csodája. Tehát amikor Jézus cselekszik, mindig meg akarod tudni azt, hogy milyen az atya természete. Amikor Jézus csinál egy csodát, mától kezdve, mindig gondold át, hogy nem Jézuson van írva, hanem az Atya. Mert amikor az Jézus cselekszik, akkor az Atya cselekszik. És így közel kerül az atyaság az életedbe. Mert amikor ott megnézte ezt a nőt, akkor ott várt, egy másik fordításban azon, hogy várt, nem szólt semmit. Tehát kommunikált az Atyával. És szólt a Szent Szellem neki, a bölcsesség vagy a tudomány beszédén keresztül, alakítsd át az életét, de húzzad. Húzzad ezt az asszonyt. És húzd ezt az asszonyt. Addig húzta, amíg ki nem húzta belőle, hogy kicsoda ő. És figyeld meg, sokszor elkigondozom. És sokszor a Szent Szellem letilt. Nem mondom meg a megoldást. Mert az Úr azt mondja, hiába mondod meg, nem fogja megcsinálni. Mert nem éhes az igazság. Arra éhes, hogy meggyógyuljon, de nem az igazság. Mert minden betegség gyökere szellemi. Minden betegség gyökere szellemi. És ha valaki nem akarja megérteni, hogy ő hogyan jutott oda, a megoldást akarja, az soha nem lesz szabad. Mert nem azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz, hanem megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És ahhoz, hogy te szellemi emberré váljál, ki kell, hogy húzd a tanítódból a szellemet. Ki kell, hogy húzd. És ki lehet meríteni a tanítót. Mert kút van a tanítóban. De a kútba be kell menni, és mélyre kell menni. Mélyre. Mert a szellemből jön elő a tanács és a bölcsesség szelleme. Ezért van az, hogy van olyan Isten tisztelet, amiben nem tudsz prédikálni, hogyha majd prédikálsz. Egyszerűen azt érzed, hogy itt bármit mondhatnál, amit a falnak beszélnek. Mert a hívők nem tudják kihúzni belőled, amit Isten akar mondani. De van olyan közeg, hogy tudsz szellemit adni, mert érzed, hogy kihúzzák belőled.
Ez
még. Na, tudtam, hogy kitáltam, hogy ez a legjobb. Amen. Ez az. Halleluja. Ez az. Tehát amikor érzékeny egy gyülekezet szellemileg, és akarja az Istentől az igazságot, akkor kihúzza a szolgálóból. És lehet, hogy ide jön egy analfabéta szolgáló, és mégis jót fog szolgálni. Miattatok? Azért, mert Isten lekontrollálja ezt a gyülekezetet, áldáson a gyülekezeten, és nem tud átkot hozni, csak áldást. Például Bálám, amikor meg akarta átkozni azt az izraeli csapatot, az Izraelt, akkor nem tudott átkot mondani. Mert már fordulat volt a szellemvilágban. Az a szó van ott, hogy fordulat héberül. Az, hogy szeretem Izraelt, azért nem átkozhatod meg. Ez volt az oka, hogy nem tudta megátkozni. Isten szerette Izraelt. Ennyire egyszerű. Nem azért nem tudta megátkozni, mert Isten elé hatalmasabb volt. És ott volt Mózes, meg a többiek. Nem, azért, mert szerette Izraelt Isten. És ezért volt szellemben fordulat. Ott egy fordulat szó van. És hogyha valódi fordulatot akarsz az életedbe, akkor engedned fel az áldást. Az áldás hozza a fordulatot. Amen? Visszatérve a Kananeusi, vagy kihez, Szirofeníciai. Tehát ez az asszony azt mondta, utána én alul eszek. Az asztal alatt. Ki hozta belőle Jézus ezt a szomjúságot és ezt a készséget arra, hogy Jézusból profitáljon? Ez, ami kijött ebből az asszonyból, ez hit volt. Ez hit volt. Miért? Mert Jézus azt mondja, nagy a te hited. A hit beszédét szólt. És tudod, hogy miért gyógyult meg az asszony? A te beszéded miatt. Mire hazamész, kimegy a démon. A beszéded miatt. Ki mondta ezt az áldást, hogyha én eszek a morzsalékból, meggyógyul a lányom, vagy a fiam, vagy kicsoda. És megtörtént. Mert kiszólta a hit beszédét, de ehhez az kellett, hogy jöjjön Jézus, vagy az Atya, vagy a Szent Szellem, nekem mindegy, és kifúrja belőle, kihúzza belőle. Kihúzza belőle a hitnek a beszédét. Amen. És azt mondja még ott ez az ige, még egy dolgot meg akarok nektek mutatni, hogy a fiak kenyere megelégíti a fiakat. Tehát akkor leszel valóban szellemben egy erős, stabil szellemi állapotú ember, egy olyan ember, aki stabilitásban él, a hit stabilitásában, hogyha a szellemet meg van elégítve a szellemi étkezésen keresztül. És ezért van az, hogy akik hitben járnak, azok mindig olyan céltudatosak, és van velük egy olyan magatartás, amit büszkeségnek néz egy olyan ember, aki még nem találkozott a hitnek a kérentésével. És azt mondja, lehet, hogy rá, hát ez el van szállva, ez egy büszke ember, szuper szellemi. Miért? Azért, mert a másikra látja azt, hogy egy olyan stabilitás van a szellemi pozíciójában, olyan pozícióban áll, ami furcsa a gyülekezetekben. Hogy valaki úgy prédikál, vagy úgy él, hogy tudja, hogy Isten el fogja őt tartani. És azt hiszik, hogy ezek fölfogalkodott emberek. És akkor kimentem, és láttam ilyen szolgált ajándékokat, én is elgondolkoztam, most ő föl van fogalkodva, vagy valóban hitben áll. Viszont ahhoz, hogy meg tud tartani a stabilitásodat, muszáj, hogy éhes legyél. Mert a szomjúság és, és az éhség, ez állandóan szintről szintre visz téged. Nem csak a hit visz szintről szintre, hanem a szomjúság, hogy a hitet tudjon működni szintről szintre. Mert a szomjúság nélküli hit stabilitás büszkeségbe tud belevinni. De amikor ott van a szomjúság, azaz a szellemi koldus állapota, akkor mindig a lelked és a szellemet alárendelődik az Isten aktuális kijelentésének. Mert a hitben állni azt jelenti, hogy a múltban volt egy kijelentésed. De ahhoz, hogy a hitben való megállás folyamatos legyen, szomjúvá kell válnod. És azt mondja ott az ige, hogy boldogok azok, akik ugye a szellem koldusai. Boldogok. De az a szó, hogy boldog szó, az valaminek a hatása. Tehát nem csak azért boldogok, mert hogy egyszer csak boldogok lettek, hanem mert megértették, hogy szellemi koldusnak lenni áldás. És ezért Isten rájuk mondta, hogy boldogok. Tehát például a hegyi beszédnek ez a boldog mondásai igazából nem arról szól, hogy nagyon örömmel teljes emberek ezek, akik szellemben koldusok. Hanem azt jelenti, hogy megértették a szellemi koldus pozíciót, megértették ennek a szellemi okokhozati összefüggését, ezért Isten, mint egy eredményt rájuk tette a boldogságot. Ezért fordítja az angol ezt a szót, ezt a boldog szót, blessingnek. Áldás. Blessing. Nem azt mondja, hogy joy, hanem blessing. Vagy a dábár blessful. Igen. Tehát maga ez egyébként azt jelenti, hogy örömmel teljesnek lenni, sőt, azt is jelenti, hogy folyamatos a jövőben is boldog. A jövőben is boldog lesz. De miért boldog? Azért, mert áldott. Miért áldott? Azért, mert a szellem áldása van rajta. És a szellem áldása mozgósítja a szellem életét. Miért? Azért, mert megértett, hogy a szellem koldusok, azok mindig Istenre vannak hagyatkozva, ezért mindig Isten belép. Ha kell, bemennek az asztal alá, és ott beszélgettek Jézussal, az asztal alól. De akkor is kell nekik étel, szellemétel. Amen. Ezért vannak megelégítve. Ott vagytok a Márté, mi ez? Márké. Ha a Károlyd van, akkor Márk 8-hoz menjünk. Lányos, hogy csak figyelj oda. Azt mondja Jézus a második verszakban, 8-2. Szállakozom egy sokaságon, mert én már harad napja, hogy velem vannak, nincs mit enni. És ha éjjel bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek, ők közülük messzinnen jött. Az ő tanítványai pedig felelnek neki. Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt a pusztában? Oh, halleluja, de jó ez a kérdés. Dicsőség az Úrnak. És ugyanezt kérdezem én is napról napra sokszor magamtól. Hát hogyan lesz nekem ez, meg hogyan lesz nekem az itt a pusztában? Hogyan leszek én teljes a szükségeimre? Azt tudod, hogy Isten nem mindig kíváncsi a szükségeidre? Hanem Isten sokszor rád kíváncsi. Mert Jézus nem a szükségeidre tekintett, hanem az irgalomra jutott belülről, hogy ezt napok óta nem ette. És azt mondja utána az ige, hány kenetek van? Azok pedig mondanak 7. Akkor megparancsolá sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, vevén a 7 kenyeret, hálákat adván megszegé, adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék. És a sokaság elé tevé, és evett a sokaság. Az eredetiben nem a háladás szó van, hanem a blessing, az áldás. Tudod, mit jelent? Hogy a teremtő csoda létrejön azáltal, hogy valaki felismeri, hogy áldott. Jézus felismerte, hogy áldott. Ezért azt mondta, ha én most megáldom azt a kenyeret, Isten teremtő csodája megjelenik, és sokaság lesz, akik eszik itt a jelenlétemben. Étkezni fognak több ezren. És tudod, hogy szabadította fel a teremtő csodát? Hogy hitt az áldásban. És azt mondta, legyen áldott ez a kenyér. És így, pak, 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 pak. 50-es évvel zabálta. Két pofára, mert ilyesek volt. Hát nem kenyér és villával lettek, mi. Tudod, hogy miért? Mert Jézus áldást tudott megosztani. És ezt figyelj. Rá áradt arra a pár kenyérre az áldás, transzferencia volt, és a beszéd megteremtette az anyagot. És az anyag sokszorozódott. Ez a természet fölött élet. És ez el fog jönni. De lesz olyan időszak, amikor embereknek nem lesz ennivalójuk, mert jön az éjség, fizikai éjség lesz, és hallják ezeket az üzeneteket majd, és ebből fognak majd profitálni, és ezért fognak majd tudni enni, mert hitre jutatta őket a szolgáló, mert a szolgáló nem az a feladata, hogy idegeskedjen azon, hogy hány gyülekezeti tagját gyülekezetbe, hanem hogy ellátást prédikáljon. Hogy hogyan kell enni Istenből, hogyan kell inni Istenből, és hogyan kell hinni Istennek. Mert ha arra teszem az életemben a hangsúlyt, csak lelki gondozzak, és hány lyuk van, és hogyan szaporodik a gyülekezet, előbb vagy utóbb materialistává válok. Mert a cél az lesz a számok és az eredmények. De Isten nem eredménycentrikus önmagában, hanem emberközpontú. Ne értsétek félre, Isten nem humanista, tudom jól, de ránk van állva, hogy mi, a mi sorsunkkal mi van. És az a jó pásztor, aki ideges a másik lelki szellemi állapota miatt, a juha miatt. Nem az a jó pásztor, akinek mindegy, hogy hányan vannak, csak sokan legyen, és nagy legyen a bevétel, nem? Amen? És neked abban kell hinned, hogy a szádon keresztül az áldás elkezd majd működni. És hinned kell abban, hogy amit megvallasz, az valóságos. És a zsidó 3-ban ezért mondja a zsidó levél írója, hogy tudod, hogy kinek a főpapja? Jézus Krisztus. A megvallásunk főpapja. Maga a főpapi pozíciót nem tudod behozni az életedbe. Csak hogyha megvallod őt főpapon. Ezzel tudod, mit mondok? Hogy az összes főpapon keresztül jövő áldás. Hatalmas, hatalmas áldás. A bűnbocsánat. Az, hogy megsértenek, és meg tudsz gyógyulni, és meg tudsz bocsájtani. Az, hogy anyagilag esetleg jön be olyan összeg, amiben érzed, hogy ez Isten kegyelme. Vagy egyszerűen a kapcsolatodnak a sikere mind a főpapiságon múlik. Hogy őt megvallod-e őt főpapnak, és elhiszed-e, hogy ő fönt a mennyben hatalmas arra, hogy rád áraszt az ő szellemi javait. Rád van hintve Jézusnak a vére. Ez a Jézusnak a vére közvetíti az áldást. Ahogyan az Ószövetségben is közvetített az áldást. Rájuklosolt a Mózes, és egy évig minden bűn meg, vagy elmúlt egy év minden bűne meg volt bocsájtva. Tudod, hogy miért? Mert a vér transferálta az áldást. Minden Isten tiszteletnek a lényeg az áldásvétele. Erre azt mondta, hát ez már túlzás. Hát ez már túlzás. Micsoda? Hát te nem azért jött Isten keresni, hogy őt megtaláld, és ő adjon neked valamit. Hát nem azért jött Isten keresni, és Isten ígét hallgatni, hogy kapjál valamit. Ezért mondom neked, hogy az Isten úgy hozta létre az Ó és az Új Szövetséget, hogy minden szövetségben áldás átvétele volt a cél, mikor Isten keresték az emberek. És amikor fölment a kis Jeremiás, vagy a kis Sámson, vagy nem tudom milyen nevű, ő Áser, Sámuel, bármilyen nevű ember, kis zsidó ember fönt az Ószövetsége például, ugye a károsztatás szolgálata alatt, akkor áldásért mentek oda. Egy zsidónak nem mondhattad ezt, hát nem működik az áldás, nem higgy a bővölködésben. Azt mondom, hogy mit beszélsz, miről beszélsz? Hát megvettem az ökrömet, vagy mit a bárányomat, viszem föl, az egész éves bűnöm meg lesz bocsájtva. Hát hülye? Vagy azt mondta valamelyik beteg közöttük. Betegnek, hát nem működik a gyógyulás. Mit beszélsz te? Hát menjek fel, a pap ráteszi a kezét, vagy jelen pöcsköli a vért, és már gyógyulok meg.
Amen.
Amen. Például Jom Kipurkor. Vagy hogyha elmentek és vitték a pénzt, és mondta, a tizedet nem az úrtól van a tizedfizetés. Mit beszélsz te, hogy a tizedfizetés nem az úrtól van? Hát azért volt egész évben termésem. Mert vittem föl az úrnak például a hét ünnep közül valamelyikén Istennek az öröm áldozatomat. Tehát őket nem lehetett lebeszélni, ők tudták jól, hogyha Istennek oda viszi öröm áldozatát, Isten egész évre meg fogja áldani. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.